A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei Atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Az Isten tiszteletünk elején fennállva a 378. dicséretünk első versét énekeljük, adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a már megkezdett dicséret második-harmadik versével. A papíron ott van még az első, ne énekeljük el még egyszer, csak a második-harmadik verset énekeljük. Ó, kegyes Atya Isten, Te vagy Úr mindenekben. Hallgassátok meg Istennek szent ígéjét, ugyamint szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelében, a 12. fejezetben, az első 11 versben.
Testvéreim, nem akarom, hogy a lelki ajándékokra nézve tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, mint vezettek titeket a néma bálványokhoz. Mert tudjátok meg, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van az erők megnyilvánulásában is, de ugyanaz az Isten, aki mindenben és mindenkiben megmutatja erejét. A lélek megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis bölcs beszédet kapja a lélek által, a másik pedig az ismeret beszédét, ugyanazon lélek szerint. Egyik a hitet ugyanazon lélek által, a másik pedig a gyógyítás ajándékait. Egy azon lélek által, némelyik a csodatevő erőket, némelyik pedig a prófétálást, némelyik a lelkek megítélését, a másik a nyelvek nemeit, vagy pedig a nyelvek magyarázását. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, úgy osztva szét mindenkinek, ahogyan akarja. Testvéreim, eddig a felolvasott ige, jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked az elmúlt hetet, hogy jöhetünk hozzád a te házadba beszédedet, tanításodat hallgatni. Köszönjük, hogy egészen más itt lenni, mint otthon hallgatni vagy olvasni a te igédet. De kérünk betegeink gyógyulásáért, akik most kényszerből hallgatnak minket, talán interneten, kérünk Loránd Gábor lelkészünk gyógyulásáért is. Kérünk, bocsásd meg elmúlt heti vétkeinket is. Ne legyen most semmi, ami akadályozna a rád figyelésünkben. Köszönjük Istenünk, hogy lelked által olyan dolgokra teszel képessé minket, amikre nélküled talán gondolni sem mernénk. Köszönjük a hitet, ami által mi is Krisztus testének tagjaivá lettünk, illetve lehetünk. Köszönjük Uram, hogy a te szavad meggyőz minket, erőt ad, figyelmeztet, megint bátorít. Kérünk Istenünk lelkészeinkért, hogy tudják a te népedet igazgatni, gondozni, pásztorolni minket, tolmácsolni nekünk üzenetedet. Adj szívünkbe tiszteletet feléjük. Adj nekünk most, Urunk, halló fület és engedni kész szívet, és téged, Úr Jézus, bátran megvalló életet. Kérlek, segíts átgondolnunk saját ajándékainkat és szolgálatunkat. Hadd kerüljünk most is közelebb hozzád. Kérlek azokért, akik még nem hallották meg, hogy nevükön szólítottad őket, és azokért is, akik keresik, hogy melyik az ő ajándékuk, és azok is, akik már régóta szolgálnak a nekik adott ajándékokkal, és hadd adjunk most hálát az ő életükért neked, akik miatt ilyen szép rendben van ez a gyülekezet. Köszönjük, Uram, hogy a te utadon járva átélhetjük áldásodat, jelenlétedet, és teljesíthetjük tervedet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy akinek számára élő valóság lettél, annak már elkezdődött az égi útja, van igazsága, és van élete. Ámen.
A bűnbocsánat ígéretét a Zsoltárok könyvéből olvasom. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Az ige meghallására készülve a 379. dicséretünk 5. versét énekeljük. Adjad nekünk most is, te szent lelkedet. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetében, az 7. versben. Azokban a napokban pedig, ahogy a tanítványok száma gyarapodott, a görögül beszélő zsidók közül zúgolódást támadt a héberek ellen, hogy a közülük való özvegyasszonyokat mellőzik a mindennapi szolgálatban. Ekkor a 12 összehívta a tanítványok sokasságát, és ezt mondták. Nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgálunk. Testvéreink, választhatok ki magatok közül 7 férfit, akiről jó bizonságot tesznek, akik lélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra, mi pedig az imádkozás és az igehirdetés szolgálatát végezzük. Tetszett ez a beszéd az egész sokasságnak, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parméniászt és Nikolaoszt, aki antiókiai prozelita volt, akiket az apostolok elé állítottak, majd imádkoztak, és rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és a tanítványok száma igen megnövekedett Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan engedtek a hitnek. Kedves testvérem, úgy olvastam egy kísérletről, ami arról szólt, hogy pszichológus hallgatókat bemikrofonoztak, és felvették minden szavukat egy pár napig. Úgy tették ezt a kísérletet, hogy az egyik fele tudta a pszichológus hallgatóknak, hogy a felmérés a panaszkodásról szól, meg a morgolódásról, zugolódásról. Másik felének nem mondták, hogy miről szól a kísérlet. Amikor visszahallgatták a beszélgetéseket, akkor az derült ki, hogy mindegyik hallgató ugyanúgy panaszkodott, és bizony az időnek elég nagy részét tette ki. Még azok a hallgatók is, akik tudták, hogy erről szól a kísérlet. Még az is, aki próbált vigyázni a szavaira, még ott is belecsúszott ilyen. Hogyha rajtunk lett volna egy ilyen mikrofon az elmúlt héten, és visszahallgatná valaki, vajon mennyi időt tenne ki a mi morgolódásunk, meg zúgolódásunk valamire. Mert ott van sajnos a génjeinkben ez, megjelenik döntéseinkben, szavainkban, hozzáállásunkban, még a gyülekezeti életben is. Morgolódás. Hogy nem jó, ami van, hogy máshogyan kellene, hogy mások rosszul csinálják, elrontották, és mi ezért nem tudjuk jól tenni, mert mások hogy is vannak. A jeruzsálemi gyülekezet minden tekintetben egy nagyon szuper gyülekezet volt, olyan, mint egy nagy család, ahol gondoskodtak egymásról a tagok, a legelső generáció az apostolok vezetésével, nem belenőttek a gyülekezetbe vallásos háttérrel, hanem saját belülről jövő, Isten általi, lélek általi megérlett döntésük volt az, hogy igen, ők Jézus Krisztust akarják követni, ezen az úton járnak, gyülekezethez akarnak tartozni. Tehát nem is elsősorban a gyülekezethez való tartozás volt, hanem a Krisztus melletti döntés volt, ami indította őket, tehát egyek a kiindulásban, hogy Jézus Krisztust vallják megváltójuknak, hogy Krisztus a fő, ők pedig egyen-egyenként tagjai, közösség, és megosztották egymással, amit kaptak. Többször hangsúlyozza azt az ige ebben a könyvben, hogy hogyan van együtt az első gyülekezet, hogy milyen szeretettel viseltetnek egymás iránt, hogy egy akarattal vannak együtt, szívvel, lélekkel, naponta, házanként, meg zsinagógákban. Tehát minden nagyon jó. De úgy alapvetően azért minden másban különböznek egymástól a tagok, különböző nációkból verődtek össze az első gyülekezet tagjai is ott Jeruzsálemben, és talán meg is lepődhetünk azon, hogy amikor a pünkösdi történetet leírja a Szentíró, akkor ott hányféle nyelvcsoportot sorol fel, ahonnan összejöttek a zsidók az ünnepre, mert hogy a zsidóság szétszóródott különböző területre, és ezek a zsidók visszajöttek az ünnepre is, meg vissza is telepedtek Jeruzsálembe, életük végén, hogy ott halljanak meg a nagyvárosban, és sok özvegy is volt közöttük, akik egyedül éltek, mert gyermekeik nem jöhettek velük. És ezeknek az idős embereknek különösen is sokat jelenthetett a gyülekezet közössége, hiszen nyugdíj nem volt abban a korban, sem semmiféle szociális ellátás, és ezek az idős emberek kiszolgáltatott helyzetben voltak, és róluk is gondoskodott a gyülekezet. Szeretettel figyeltek egymásra, betöltötték egymás szükségeit, az apostolok hirdetik az igét, pásztorolnak, tanítanak, de azt látjuk, hogy ők végzik a többi szolgálatot is. A tanítványok száma pedig nő minden nappal egyenes arányban, és úgy nő a rászorulók száma is. Az ige arról számol itt be, így kezdődött, hogy egy idő után a görögül beszélők morgolódtak a héberek ellen, hogy mellőztetnek a mindennapos szolgálatban. Hogy konkrétan mit jelentett ez a morgolódás, hogy milyen eset váltotta ki, azt nem tudjuk, csak így a morgolódásról beszél Lukács. Morgolódás, az új fordítás szerint zúgolódás. Úgy tudom ezt elképzelni, hogy az egyre több feladat mellett egyre kevesebb idő jutott magára az emberre. A gondoskodás az időigényes, fáradtságos munka. Aki végezte, azt tudhatja, hogy bizony nem kis dolog betegeket, rászorulókat ellátni naponta figyelemmel lenni sok-sok ember felé, megetetni, meghallgatni, sokadjára is, sebeket bekötözni, ételt megfőzni, ruhát kimosni, és nem lehet ezt gépiesen végezni, csak odafigyeléssel, szívvel, lélekkel, legalább úgy szívvel, lélekkel, mint ahogy az imádságot, meg az igehirdetést. És minél több az elesett, annál nagyobb a feladat. Azt is tudjuk, hogy az első gyülekezetben naponta főztek melegételt, és azt hordták ki. Tehát nem kis munka, hogy sok kézre, meg sok lábra is szükség volt. És ezek a morgolódók nem azt veszik észre, ami elvégződött, hogy mennyi minden megy, meg milyen szépen növekszik a gyülekezet, hanem csak azt veszik észre, hogy mi kimaradtunk. Tehát a hiányt, a hibát. Azt nem dicsérik meg, hogy közben mi az, ami elvégződött. És az nagyon könnyen előfordulhat, hogy valaki kimarad. Nem jut rá elég idő, vagy uram, bocsájt, elfelejtődik. Nem veszem észre, hogy mit is szeretne igazán, vagy mi tenne jót neki. Jönnek újabb emberek, akikre ugyanúgy figyelni kell, akiket meg kell ismerni. Még csak most kezdtek el járni az alkalomra, hát most akkor állítsuk be őket rögtön a szolgálatba, vagy bízzuk meg őket valamivel. Abban az időben biztos, hogy nem volt számítógépes adatnyilvántartás, vagy számítógépes közösségi felület, bár feltételezem, hogy ennek ellenére azért ők jobban ismerhették egymást, mint mi, és mégis előfordult az, hogy valakik mellőztettek a szolgálatba. És utána jönnek a gondolatok, hogy hát miért pont ő végzi, miért nem én. Én ezt sokkal jobban tudnám. A morgolódás szóba hogy benne van az is, hogy nem egyenesen közlöm a testvérrel, a másik emberrel a sérelmemet, hogy bajom van, hanem úgy alattomosan, úgy a bajuszom alatt, fortyogva, vagy csak egy-két embernek elmondva a sérelmemet, akik úgy mellettem vannak, hogy kihagytak, kimaradtam, nekem nem szóltak, vagy rosszul esett valami, nem hívtak fel, nem látogattak, nem gondoltak rám. Egészen biztos, hogy mindegyikünknek vannak érzékeny pontjai, ahova oda lehet szúrni egy megjegyzést. És talán a másik nem is úgy gondolta, és nem is annak szánta, nem direkt volt. És az érzékeny ember azután elkezd kombinálni, hogy miért is mondta azt a másik. Biztosan azért, mert. Tehát biztosan azért, mert ő héber, én meg görög vagyok, csak olyan jött-ment. A kombinálásból azután születnek hazugságok is, amit az ember megfogalmaz és terjeszt. Ezt hívjuk egyébként rágalmazásnak. És benne van a keserűség, a fájdalom, a sértődöttség. A morgolódás az mindig rossz, mert megosztja az egységet. Egy családban is így van, hogy elvész a szeretet, hogyha valaki elkezd morgolódni, úgyhogy nagyon kell vigyáznunk mindenféle morgolódásunkkal. És egyszerűbb lett volna itt mindig is egyszerűbb az első gondolatnál rákérdezni a testvérre, vagy a családtagra, és nem tovább gondolni, és nem tovább vinni a morgolódó gondolatot, hogy valami miatt nem jutott az a testvér az eszébe. Ez pedig nem feltétlenül baj, és tragédiának meg végképp nem nevezhető, hogyha valakit nem hívnak be a szolgálatba. A baj ott van, hogy mi sokszor mindig tovább gondoljuk, hozzáteszük a magunk vélt igazságait, és akkor az már is nem igazság. A kimondott szó után pedig már nem tudom azt kontrollálni, hogy az a szó, az hova jut el. Kik adják még azt a hírt tovább? Milyen ferdítéseken megy az keresztül? A gyökere az ott van, hogy ott van az atyáinktól örökölt, hiába való természetünk, bűnös természetünk, mindegyikünké ilyen. Valaki ezt így fogalmazta meg, hogy én itt is, hogy az énem ott van, hogy ezt csak én tudom jól, ezt nekem kell tenni, vagy nekem erről tudnom kellett volna, hogy nem az én ötletem, hát én vagyok a fontos testvér, vagy éppen nekem szolgáljanak mások. A büszkeségünk, a gőgünk ölt ilyen ruhát, hogy sértődöttség, meg morgolódás. Pedig itt ebben a gyülekezetben megtért hívő emberekről van szó. De emberekről. És amíg itt a földön élünk, sajnos ezt tudomásul kell vennünk, hogy testben járunk. Ott van a régi természetünk, óemberi természetünk, és az óemberi természet az ilyen, hogy hajlamos a morgolódásra, a panaszra, meg a sértődöttségre. Tehát nem áll távol tőlünk ez a fajta bűn, nevezzük nevén, hogy ez bűn. És elsősorban ma is, meg most is a saját szívünket vizsgáljuk meg, mielőtt másokra mutogatnánk. A szolgálat végzése közben az ős ellenségnek ez gyakori fajta konkoly hintése, ez a morgolódás. Hogy elveti a rossz magot a szívünkbe, amit aztán dédelgetünk, pedig kitépni kellene, és van bocsánat Jézus Krisztus által a morgolódás bűnére is. Tehát az első pont itt az, hogy morgolódás a gyülekezetben. Lehet, hogy azt kellett volna írni inkább pontként, hogy kérdésként mindegyikünk számára, hogy vagyunk a saját szívünk morgolódásaiban, akarunk-e szabadulni tőle. Másodszor nézzük meg itt az igében, hogy hogyan reagálnak erre a morgolódásra az apostolok. Olyan jó, hogy azt látjuk, hogy a morgolódásra nem morgolódás a válasz. Ha magam szívét vizsgálom, bevallom a testvéreknek, hogy rám inkább ez szokott a jellemző lenni, hogy morgolódásra morgolódással válaszolok. Beállok ebbe a sorba. Nem mindig mondom ki, de leggyakrabban ott van a szívembe. hogy ő morog én rám, én meg morgok vissza őrá. Hát nem veszi észre, hogy közben én mit tettem, vagy hogy kitettem a lelkemet? Elég nehéz a szolgálat terhát, miért nehezíti még ezzel is? Vagy férjem tudna erről mesélni, hogy családon belül otthon ez feléje hogy működik, hogy bizony könnyen visszavágok, hogy nem látja, hogy igyekszem. Hát nem veszi észre, hogy közben én mennyi mindent már megcsináltam? Hát nem látja? Igen. Ilyen lelki állapotban az ember csak a saját büszkeségét látja. Nem látja. Házastársak között is ismerős lehet ez, hogy itt átragasztjuk egymásra a morgolódást. Itt sértegetik az apostolokat, és ők nem vágnak vissza, pedig biztos, hogy joguk lett volna rá, és igazuk is lett volna. Azt mondhatták volna, hogy ha ti megsértődtetek, hát akkor nem kell a szolgálatotok. Akkor itt fejezzük be. Legjobb lesz, hogyha ti kimaradtok, mert hogyha így morgolódtok, akkor éretlenek is vagytok a szolgálatra. Az apostolok itt komolyan veszik a morgolódást, és keresik az Isten szerinti megoldást. Ezzel nem azt mondom, hogy minden morgolódást halálosan komolyan kell vennünk, de biztosan nem jó, hogyha azzal az indulattal válaszolunk, amivel érkezik a támadás, mert abból biztos, hogy nem lesz szolgálat, nem lesz növekedés, nem lesz áldás, csak háború és pusztulás. Kérdés mindig az, hogy valóban mi a dolgom? Mi az, amit tehetünk? Itt összegyűjtik a tanítványokat, összegyűlik a gyülekezet, és megállapítják a valós okokat, hogy igen, tényleg baj van. Igazuk van azoknak, akik morgolódnak. De nem azért, mert őket kihagyták, hanem azért, mert túlterheltek a gyülekezet vezetők, és elhagyták az Isten igéjét, és az asztalok körül kezdtek el szolgálni, és azt mondják itt, hogy akkor válasszunk szolgatársakat, akik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek, akiket erre a foglalatosságra be lehet állítani. Hogy jó, akkor növeljük a munkásoknak a számát. De nem akárkikkel növeljük, hanem azokkal, akik erre alkalmasak. Tehát ott van a döntésük mögött az imádság, az, hogy kérik a Szentléleknek a vezetését, ott van mögötte, hogy mi közösen az Isten világosságában járva akarunk dönteni. Tehát a morgolódás az nem vezet sehova, csak megosztottsághoz, viszont nem kell elengedni a fülünk mellett, hanem keressük mindig Istennek a megoldását, az Isten akaratát. Azt, hogy hogyan tudjuk jobban végezni a szolgálatot. Hogy hogyan fog növekedni az Isten országa. Mert ez a lényeg, ez a cél. És ezért állnak a gyülekezetek, és ezért van egy ház, hogy az Isten dicsősége legyen nagyjá. És hogyan tudjuk úgy elmondani az örömhírt, hogy az még többekhez eljusson. Hogyan tudjuk megosztani úgy a munkát, hogy az mindenkinek jó legyen. Igazából mindenki az Istentől való helyén legyen, mert az lesz jó mindenkinek. És nem tragédia az, hogy kimondjuk, hogy ez így nem volt jó. Sőt, az a jó, ha a hívő ember ki tudja mondani, hogy hát ezt nem csináltam jól. Akkor jó, hogyha ott van a hívő emberben ez a felülvizsgálásra való készség, mert nem biztos, hogy jól tesszük mindig a dolgainkat, és szükség van időnként megállásra, hogy feltegyük ezt a kérdést, hogy ahogyan szolgálunk az Istennek, az kedves neki, megvalósul az ő célja. Az ő célja valósul meg, vagy pedig a mi kis földi céljaink. És itt nem a morgolódó özvegyasszonyokat ítélték el, hanem azt vehették észre, hogy ők mit tettek rosszul. Hogy nem volt jó, hogy túl sokat akartunk, és tényleg elsikkadt a lényeg az igehirdetés szolgálata. Mert a jó gyülekezetben együtt vannak ezek. Együtt van az ige hirdetése, és együtt van a szeretett szolgálat és a diakónia. Egyik se a másik rovására, hanem mindegyik a maga helyén. Azért is került sor arra a választásra, hogy a korintusi levélből olvasta fel Tarnóczy László testvérünk ezt az igét, mert hogy ez az ige arról beszél, hogy mindenki a helyén lehet a gyülekezetbe, mindenki szolgálhat a maga kegyelmi ajándékai szerint, amit Istentől kapott kifejezetten a szolgálatra. Az ige hirdető, az ige hirdetéssel, az adakozó, az adakozással, a gyámolító a segítséggel, a vigasztaló a jó szóval. És Isten maga tesz bennünket alkalmassá erre. És attól, hogy valaki morgolódik és kimarad a szolgálatból, még nem biztos, hogy azt az illetőt kell azzal megbízni, de az biztos, hogy mindenkor lehet imádkozni a morgolódókért, és lehet velük beszélgetni erről a kérdésről, lehet őket kisegíteni ebből, és előre segíteni az élet útján. Az apostolokat megsértették, de nagyon helyesen kezelik, mert tudják, hogy ez nem rólunk szól, ez nagyobb ügy annál. Az Isten országának az épüléséről van szó, és ott nem lehet megsértődni, de lehet nyilvánosságra hozni, együtt megbeszélni és imádkozni. Tehát túl nagy luxus a megsértődés, az Isten szolgái nem engedhetik meg maguknak, mert igenis másra kell az idő, meg az erő. Tehát együtt tusakodják meg ezt a kérdést egységben, hogy beszéljünk róla nyíltan, és keressük az Isten akaratát. És kegyelem az, hogy a gyülekezetben mi közösen szolgálhatunk most is. Tehát kisebb a botlás lehetősége akkor, hogyha egy terhet együtt viszünk, vagy egy szolgálatot együtt végezünk. Tehát nem egy ember egyedül, nem egy döntésen áll vagy bukik az egész ügye, hanem közösen tusakodjuk meg. És ez a gondolat is átjárja az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, hogy valahol mindig együtt vannak. Tehát legalább kettesével mennek, és mindig ott van a kapcsolat is a többi testvérrel, a kiindulásnál is, meg a végén is a visszacsatolás. Itt 7 diakónust is választanak a tanítványok sokaságából. Nem mindenki alkalmas rá, aki magát ajánlja, vagy aki jelentkezik rá. A 7 a teljességnek a száma, tudjuk a Szentírásból. És jó nekünk ezt valahol mindig így gyakorolni a szolgálatba. Azt mondja itt az ige erről a 7 diakónusról, hogy jó bizonságuk volt, Szentlélekkel és bölcsességgel voltak teljesek. Tehát a jó bizonság azt jelenti, hogy valamelyest kipróbáltak voltak már a szolgálatba, ismerték őket, hívő, megtért emberek voltak, de ettől még lehet valaki alkalmatlan, de ők kapták a bölcsességet is a szolgálat teljesítésére. Ilyeneket kerestek, és valahol mi is mindig ilyeneket kellene, hogy keressünk egy-egy szolgálatba, és hiszem, hogy meg is kérhetjük egymást, hogyha az Isten szent lelke indít, hogy gyere velem, csináljuk együtt. Tehát nem kell beleszakadni a szolgálatba, hanem lehet megosztani. Tapasztalatból mondom, hogy tényleg nagy áldás így együtt szolgálni, hogy amíg az egyik beszélget valakivel, addig a másik tud imádkozni, ahol az egyik elakad, ott a másik szőheti tovább a beszélgetésnek a fonalát, ahol az egyik elfárad, ott a másik kipótolja, amit elfelejtek, ez velem sajnos gyakran előfordul, valaki figyelmeztet, hogy vegyem észre, és ne felejtsem el. És jó az, hogy a szolgálatot soha nem a magunk feje szerint kell tenni, hanem tehetjük az Istenre figyelve, és az ő dicsőségét keresve. És ha valahol hiány keletkezik, vagy úgy érzem, hogy kimaradtam, azt nem kell morgolódással folytatni, hanem lehet azt is Isten elé vinni, hogy vajon miért volt. Lehet, hogy az Isten kímélni akar, vagy pihentetni, vagy csak úgymond az imádságra felhasználni azt az időmet, vagy csak az nagyon komoly dolog, hogyha tudunk imádkozni a gyülekezetért. Tehát lehet mindig imádkozni, és az Isten kialakítja a gyülekezeti szolgáló közösséget, ahol a szolgálók egymást egészítik ki. Tehát ami bennem nincs meg, az megadatik a másik testvérnek. Az egész a Szentlélek vezetése alatt imádságos lélekkel zajlik, nyilvánosan, testvéri egységben. Az utolsó vers pedig már arról tudósít minket, hogy sikeresen is úgy mond, hiszen az Isten igéje tovább növekedett, a tanítványok száma is szaporodott, sőt, a papok közül is sokan követték a hitet. Ez nagy szó volt abban az időben. Mindenki a helyére kerül, és ez vonzó, és így tudták betölteni a missziói parancsot. Isten segítsen meg minket, hogy ezt a legfontosabbat tudjuk tenni, és ne engedjük, hogy a kísértő másra lopja el tőlünk az erre kapott időt és erőt, belevíve minket zugolódásba és panaszkodásba. Azt tegyük, ami ránk bízatott, de azt tegyük az Isten dicsőségére, és kérjük az Urat, hogy kritizáló, morgolódó szívünket formálja hálás, szolgáló szívvé. Amen. Isten igére válaszként az 512. dicséretünknek a második versét énekeljük, adj lelkedből erőt. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy Te azért jöttél, hogy szolgálj nekünk. Áldunk és magasztalunk, hogy életedet adtad, és ezzel mutattad meg irántunk való szeretetedet. Áldunk és magasztalunk, hogy lelkedet adod belénk, hogy a Te templomod maiddá legyünk, hogy az életünkbe is Isten tisztelet folyjon, hogy a Te dicsőségedre lehessünk. Köszönjük, hogy Te meg akarod tisztítani ezt a templomot, akik mi vagyunk. Kérünk is, hogy könyörülj és adj világosságot, hogy egyáltalán észrevegyük a panaszainkat, zúgolódásainkat, azt is ki tudjuk mondani neked. Kérjük rá a bocsánatodat, bocsásd meg, hogy sokszor egymásra zúgolódunk. Bocsásd meg, hogy sokszor hozzátesszük a hazugságainkat, hamis indítékainkat. Bocsásd meg, hogy szétziláljuk ezzel az egységet, a szeretet közösséget. Köszönjük, Urunk, hogy Te ebből ki tudsz minket hozni. Köszönjük azt, hogy meg tudod tisztítani az indulatainkat, beszédünket, és Te tudsz felruházni erővel, ajándékaiddal a szolgálatra. Segíts meg minket, hogy helyünkön lehessünk a gyülekezetbe. Segíts, hogy szolgálni tudjunk egymásnak alázattal, csendben, hiúságunkat, büszkeségünket félretéve. Könyörülj rajtunk, hogy Te növekedj bennünk, mi pedig tudjunk alább szállani. Add a Te vezetésedet is az életünkbe. És eléd visszük, Urunk Istenünk, a gyászolókat, a sírókat, azt a családot, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük ravatala mellett. Légy az ő vigasztalójuk, erősítőjük. Beszélj az ő lelkükkel. Köszönjük, hogy hozzájuk is irgalmas és kegyelmes vagy, és az örök életet készítetted el fiadban, Jézus Krisztusban. Engedd, hogy a gyülekezet közösségéhez is eltaláljanak, hogy testvérekre leljenek, új családra lejjenek. Köszönjük, Urunk, hogy eléd vihetjük a következő hetünket, feladatainkat. Add, hogy szolgálhassunk is neked mindannyian, a magunk helyén, a magunk módján, de mindenképpen a Te dicsőségedre. Áld meg, kérünk most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.